Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal Esztergomba látogatunk el a Keresztény Múzeumba, ott pedig egy új kiállításról fogunk beszélgetni, nevezetesen Történeti és Kortárs Kárpitok Magyarországon. A kiállításnak a címe, beszélgető partnereim pedig Koncsak Ildikó, a Keresztény Múzeum igazgatója, művészettörténész, Semsei Réka, az Iparművészeti Múzeum művészettörténésze, és Hegyi Ibolya, kárpitművész, a Dobrányi Ildikó Alapítvány kuratóriumának a titkára. Tehát velük beszélgetünk, és akkor a kiállítás kapcsán mindjárt legelőször úgy érzem célszerű tisztázni, hogy mit értünk kárpitművészet alatt, hiszen nagyon sokan ezzel nincsenek teljesen tisztában, nagyon sokan a Gobleinnel tartják azonosnak. Akkor át is adom a szót.
A Gobleinnel nagyon sok esetben a köznyelv a kárpitot azonosítja, azonban igazán Gobleinnel megnevezni csak a párizsi Goblin manufaktúrában készült kárpitokat szoktuk. Másrészt, amit nagyon sokan értenek alatta, az az otthon található mindenféle hímzés, ami pedig egy jelentés bővülésnek köszönhetően alakult így, hogy amikor a 19. században a polgári kultúrában a már jóval kisebb szalonokban úgy érezték az otthon tevékenykedő polgárasszonyok, hogy szeretnének a korábbi kastélybelsőkhöz hasonló teret létrehozni, akkor egy sokkal gyorsabb és olcsóbb technikával, a hímzéssel készítettek maguk számára kárpitokat, butorkárpitot akár.
A párizsi Gobelin műhelyben milyen technikával dolgoztak?
Ezek szövött technikával készült kárpitok.
És hogyan lehet azt, hogy akkor ezt a szövött technikát ezzel a hímzés technikával váltották föl? Hasonlít a kettő egymásra, vagy pedig mi lehetett az oka?
Igazán a funkció, tehát ez egy jelentés bővülés, vagy egy jelentés átvitel, gyakorlatilag a falra tehető, valamilyen képi ábrázolással bíró díszítő elemet nevezték meg később a párizsi Gobelin manufaktúrának a elnevezésével, tehát úgy, mint Gobelin, de ha nyelvileg nézzük, akkor a Gobelin az egy márkajelzés.
A kiállításon a párizsi műhelyből lehet itt látni valamit? Honnan indul a kiállítás? Melyik időszakból?
Nem, a kiállításon nincsen francia kárpit. A legkorábbi kárpit a kiállításban az egy 15. századi turnéban készült kárpit, az Esztergomi Keresztény Múzeum kávária kárpitja, amelynek az az érdekessége, hogy 1928-ban Kis Béla műhelyében restaurálták. És ez egy olyan kárpit, ami erre a kiállításra lett megújítva most restaurálva.
Mekkora munka egy kárpitnak a megújítása?
Hát a restaurálása az nagyon nagy munka. Az 1928-asra azért használom azt, hogy meg lett újítva, mert nagyon-nagyon komolyan sérült kárpitról volt szó, amelyben nagyon sok a kiegészítés. És ebben az évben erre a kiállításra szakszerű restaurálásra készült, ami úgy tudom több hónapig tartott.
A történeti kárpitok milyen korszakokban jelennek meg a kiállításon? Hogyan vannak csoportosítva, és miket lehet látni?
Összesen 6 kárpit van kiállítva, 2 egészen korai kárpit, 2 16. századi udenárdi kárpit, és a legkésőbbi az az Iparművészeti Múzeum tulajdonában levő 1700 körüli brüsszeli kárpit.
Mit lehet ezeken látni? Milyen témákat jelenítenek?
Hát ezek a kárpitok többnyire vagy mitológiai ábrázolások, vagy keresztény témákat feldolgozó ábrázolások. Mint mondtam, a legkorábbi az a kávária kárpit, ezen kívül a másik korai darab az a Szent Háromság diadalmenete, az Iparművészeti Múzeum kárpitja az pedig egy Bacchus kárpit. Pergurius átadja a gyermek Bacchust.
Tehát antik mitológiai témát dolgoz föl. Mit lehet tudni ezeknek a kárpitoknak az eredeti funkciójáról? Kik, mikor, hogyan készítették, mire használták, miért éppen ezeket a témákat rendelték meg?
Nagyon jó volna pontosan tudni, hogy melyik kárpit honnan került. Sajnos nagyon kevés kárpitunk esetében tudjuk. Nagy általánosságban ezek mindenképpen reprezentatív köztereket díszítettek, tehát vagy kastélybelsőket, vagy templombelsőket, vagy olyan például városházabelsőket Németalföldön. Ennek az esztergomi kiállításnak a kapcsán egyetlen egy olyan kárpit van, amiről tudjuk, hogy egy Nagy Sándor sorozathoz tartozott, és ennek a kárpitnak tudjuk, hogy 4 darab leszövése készült. Kárpitok általában sorozatokban készülnek, nem önállóan. És az első sorozaton lehet tudni, hogy ez az udenárdi városházára készült. Az esztergomi sorozatról mit nem tudjuk, és azt sem tudjuk, hogy a többi darabja hol van, vagy milyen módon viszonyulnak egymáshoz a különböző sorozatok, tehát ez további kutatást igényelne még.
Ezeket a kárpitokat, hogyha végig tekintünk rajta, mennyiben tükrözik a kárpit művészetnek a történetét?
Hát ezek tulajdonképpen csak felvillanó képek a kárpit művészetnek a történetéből, mivel arra sokkal több kárpitra volna szükség, hogy egy nagyobb ívet rajzolhassunk, de azt gondolom, hogy nagyon sok mindent lehet látni, hogy milyen egy korai kárpit, milyen a 16. században, tehát inkább csak nagyobb általánosságokat lehet megfigyelni.
Mi jellemző a kárpit művészet kezdeti időszakára? Tehát, hogyha valaki lát egy kárpitot, és ránéz, akkor mire figyeljen oda?
A korai kárpitok, azok még sokkal inkább mondjuk nagyobb foltokban, nagyobb egységben elképzelhetőek. Azért is mondtam, hogy ez a korai turnéi kárpit, vagy a másik, a Szent Háromság diadalmenete, amelyet most Brüsszelhez szoktunk kötni, ezek még sokkal kevésbé rajzosak. Általában ugye a kárpitokról azt kell tudni, hogy van, minden esetben van valamilyen terv, tehát van egy olyan művész, aki elképzeli akár festmény formájában, van egy kartonrajzoló, és van a műhely, aki elkészíti. És a műhelyben úgy kell elképzelni, hogy nem is egy ember dolgozik egy kárpiton, hanem több ember, és a nagyobb virágzó brüsszeli manufaktúrákban a különböző képességek szerint lehetett csoportosítani. Voltak azok az emberek, akik a legegyszerűbb dolgokat készítették, és ahogy a tudásuk bővült, voltak azok az emberek, akik már az arcokat, vagy a nagyon-nagyon finom részeket készítették. Tehát egy korai kárpit, az még sokkal inkább nagyobb elemekből épül, amíg mondjuk egy reneszánsz kárpit, az már sokkal mívesebb. Adott esetben például egy reneszánsz kárpit, az fémszállal is átszőtt, tehát aranyszínű fémszállal szokták díszíteni. Ebben a kiállításban nincs olyan, ami ennyire míves volna, de annak a Merkurius áthagyja a gyermekbe a Huszt kárpitnak a hasonló leszövése, ami Bécsben található, az fémszállal látszik például. Tehát ez egy sokkal gazdagabb felület, vagy egy egészen másik felület, sokkal gazdagabb anyagában.
Ennek a kárpitnak a motívuma mennyire egyedi, vagy mennyire követ más európai trendeket?
Tehát, mint mondtam, minden kárpit úgy képzelhető el, hogy létezhet másik leszövése. Tehát bármennyire egyedi műfaj a kárpit, gyakorlatilag mindig érdemes odafigyelni arra, hogy melyik sorozathoz tartozhat, vagy hogy léteznek-e ugyanebb darabnak párhuzamos sorozatokban másik hasonló darabjai. Tehát, hogy adott esetben az, hogy egy kárpit kartonsorozatnak több leszövése van, az nem is azt jelenti, hogy egy az egyben megfelelnek egymásnak az elkészült darabok, hanem azt jelenti, hogy kis különbséggel, a karton kis változtatásával. Tehát, hogy például a Nagy Sándor kárpitnak egészen komoly különbségei vannak az Udenárdi Városházán található sorozathoz képest.
Egyébként ezek a kárpitok a témájukat, a rajzokat, amiket megjelenítenek, festményekről veszik, vagy külön kárpitművészek találják ki, alkotják meg a kompozíciókat?
Tehát a korai korszakokban akkor nem tudjuk. A reneszánsz korszakban nagyon sok esetben festmény az alapja, vagy valamilyen nagyon komoly grafika. És amikor időben jövünk közelebb, Ferenczi Noémi a magyar viszonylatban az, aki maga rajzolja, utána megfesti, elkészíti a kartont, utána leszövi, és nagyon sok esetben az elkészült kárpit alapján újra rajzolja, újra tervezi, és újra értelmezi. Tehát, hogy ő magát a kárpit készítést, azt egy folyamatként értelmezte, amiben gyakran visszatért, és önmagát is elemezte a későbbiek során újra rajzolt kárpittal.
A magyar kárpitművészetnek kik az ismert alakjai a múltban, Ferenczi Noémiig mondjuk, aztán utána majd utána?
Önálló magyar kárpitművészet.
Tehát név szerint ismertek-e korábbiak?
A Gödöllői műhelynek a tagjai, Nagy Sándor és Körösfői kis Aladár, akik ismertek, illetve Lakatos Artúr az, aki az iparrajziskolában létrehozza az első kárpit műhelyt 1905-ben, tehát egy kicsit korábban, mint Ferenczi Noémi.
Ferenczi Noémi művei egy kicsit mások, mint a korábbiak, és tulajdonképpen az egész kárpit művészetet megújítja, legalábbis én úgy látom. Ez mennyiben állja meg a helyét?
Ferenczi Noémi nagyon komolyan megújítja a kárpit művészetet abban, ahogy saját maga az, aki rajzol, kartont készít, megszövi, és saját maga nagyon-nagyon sokat dolgozik a saját művészeti kifejező eszközén.
Utána hogyan alakult a magyar kárpit művészet? Kik azok, akik átvették, folytatják ezt az alkotási folyamatot?
Hát Ferenczy Noémi az nem csak művészként, hanem tanárként is nagyon jelentős alakja a magyar művészet történetének, mert 1951-ben módja volt egy szakot alapítani az akkori iparművészeti főiskolán, most Moholy Nagy Művészeti Egyetem, és ez a szak volt az, amely azt a tudást, vagy azt a szisztémát, amit ő kidolgozott, tovább örökítette. Igaz, hogy a Ferenczy Noéminek csak nagyon kevés tanítványa volt, akik valóban az ő tanította őket, de annyira, hogy mondjam, magával ragadó az a szisztéma, amit ő kidolgozott, hogy ez a későbbiek során megújult ez az elképzelés. 1966-ban újraindult a szak, és azok a Kárpit művészek, akiket most ismerünk, azok közül nagyon sokan erre a szakra jártak, és ugyanazt a tradíciót folytatják, amit a Ferenczy Noémi, tehát saját maguk tervezik, szövik a kárpitjaikat, autonóm műfajként fölfogva ezt a műfajt, ami eredendőleg egy kollektív műfaj tekintettel arra is, amit a Réka az előbb elmondott, hogy egy munkamegosztáshoz három főszereplővel operáló műfaj volt, a tervezővel, a kartonfestővel, illetve a szövőknek a kooperációjából jött létre ez a egy-egy műtárgy.
Beszélgettünk itt a műsor előtt azzal, hogy textilművész, kárpitművész, hogy ez nagyon különböző dolog. Mi a legfontosabb különbség? A kárpitművész nyilvánvalóan kárpitokat készít. A textilművészhez hogyan viszonyul?
Hát a textilművészetet én, ez a saját véleményem, egy olyan gyűjtőfogalomnak tartom, hogy nagyon nehéz meghatározni, illetve azon belül annyiféle dolog van, hogy a kárpitművészet végül is úgy csöppent a textilművészet gyűjtőfogalmába, hogy textil alapú anyagokkal dolgozik, de nagyon sok kapcsolata van inkább a képzővészethez kötődve. Tehát itt egy gondolkozás remélhetőleg elindul arra vonatkozólag is, hogy hova soroljuk ezt a műfajt voltak éppen itt Magyarországon is, és hogy a különböző művészeknek milyen identitása van ezzel kapcsolatban. Azt hadd mondjam el, hogy nekem mindenképp kárpitművész az identitásom, és nem textilművész, mert ez egy annyira erős és különleges műfaj. Európában szinte már 1000 éve létezik, tehát ez valóban egy európai műfajnak nevezhető, mert az a típusú, amiből mi is jövünk, és a Ferenczy Noémi is kifejezetten egy európai tradíció, tehát egy hatalmas történettel rendelkezik, egy csodálatos 20. századi magyar tradícióval, tehát az identitása az nagyon erős, tehát nem textilművész ilyen értelemben.
Hogyan illeszkedik a mai kortárs kárpitművészet a nemzetközi textil, illetve a kárpitművészethez?
Hát ez egy élő műfaj, azt lehet mondani.
Mennyiben követjük azonos tendenciákat, vagyunk mások, mint ők?
Hát a magyar kárpitművészet, tehát én egy nagyon erős és nagyon jellegzetesen magyar művészetnek tartom, a ferenci tradícióból eredően. Természetesen Ferenczy Noémi sem önmagában létező jelenség, hanem a 19. században az angol Arts and Crafts mozgalom, amely célul tűzte ki a kézművességnek a megújítását, azon belül újult meg ez a műfaj valójában, elsősorban William Morris nevéhez köthetően, akinek az volt az elve, hogy a művészeknek a teljes munkafolyamatot uralniuk kell, birtokolniuk, és mindent maguknak is kell csinálni. Tehát a kárpit művészet akkor vált el a kollektív tradíciójától, és jelent meg autonóm, individuális művészetként. És ez azt is jelenti, hogy a nagy műfajokhoz csatlakoztatható. Tehát ugyanazokkal a problémákkal küzd a saját nyelvén belül, a saját műfaj sajátosságain belül, amellett, hogy ez alkalmazott műfaj és egyúttal. Úgyhogy egy nagyon komplex játéktérben játszanak azok, akik ezzel a műfajjal foglalkoznak.
Mi a fő célkitűzésük? Tehát mi az, amit meg akarnak mutatni a világnak? Mennyiben mutatnak mást, mint a többi nagy műfaj?
Azt szeretnék megmutatni, hogy egy olyan tradícióból jönnek, ami egy nagyon régi tradíció, és egy nagyon komoly tradíció, de teljesen kortárs témákra tudnak reflektálni. Tehát ez egy annyira gazdag, és annyira nagy kifejező erejű műfaj, hogy ezt amennyiben meg akarják mutatni, akkor valószínűleg ezt akarják megmutatni a művészek, illetve meg lehetne azt is mutatni, hogy ez egyúttal alkalmazott műfaj is tud lenni. Képes arra, hogy ne csak autonóm műként, hanem esetleg valami kortárs enteriőrnek a részeként jelenjen meg. Valamilyen akár lakásokban, vagy bár, ha nem lakásokban, akkor eredendően reprezentatív terekben.
Most a te saját alkotásaidat, hogyha végig tekintjük, vannak ott olyanok, amik nagyon szokatlan anyaghasználattal tűnnek ki.
Ez a műfaj nem győzöm dicsérni, elbírja az új anyagokat is. Tehát 60-as, 70-es években volt egy komoly megújulása ennek a műfajnak, amit aztán később a textil művészet gyűjtő körébe soroltak, de végül is a megújulás ebből a műfajból ered, és akkor próbálkoztak, ennek persze 20. századi tradíciói vannak, többek között például a Bauhaus tradíció, amikor anyagokkal kísérleteztek, és ez a bizonyos új textiles, Magyarországon új textiles mozgalomnak hívták, külföldön kísérleti textilek, ártfabriknak mindenféle elnevezése van. Ez megújította ezt a műfajt is, és az, ahhoz hozzátartozik az is, hogy integrálunk olyan anyagokat, amik már 20.-21. századi anyagok is.
Akkor most egy kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Ora pro nobis.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat. Esztergomban járunk a Keresztény Múzeumban, ahol a történeti és a kortárs kárpitokról nyílt egy nagyon szép kiállítás, és a kiállításról sok mindent elmondtunk már, de tekintsük át végül is még egyszer, hogy mindabból, amit elmondtunk, mit is lehet itt látni, hogyan jelenik ez meg a kiállításon.
A kiállítás a Keresztény Múzeum lehetőségeikhez képest valamennyi olyan teret kihasznál, ahol időszakos kiállításokat be tudunk mutatni. Három terem az megmarad az állandó kiállításnak, a legfontosabb daraboknak, de az összes többi, most néhány hónapig a kárpité. Az első teremben, ami hagyományosan is alapvetően kárpit terem, de most újra rendeztük, ott látjuk a történeti kárpitokat, amelyről Remsei Réka olyan szépen beszélt, hogy milyen típusú történeti kárpitokat ismerünk, és mik azok, ami nekünk rendelkezésre állnak a Keresztény Múzeum gyűjteményében, itt saját anyagból, egyet kivéve, pontosabban kettőt, mert egy kortársal is kiegészítjük, az Európa Szövete nevű kortárs projektet is bemutatjuk egy többször emlegetett Mercurius kárpittal együtt. Ez az első terem, a második terem Ferenczi Noémié, ahol a Ferenczi Noémi féle lépésváltás, koncepcióváltást, megújítást, az oktatás megkezdését szeretnénk szemléltetni, ahol megjelenik már a ma élő tanítvány Solti Gizella művészete is. A harmadik emeleti teremben pedig a 20. század és a 21. század kortárs kárpit törekvéseiből mutatunk meg egy válogatást. Sajnos tényleg csak válogatást, mert óriási az a merítési lehetőség, ahonnan mi válogathattunk. A kiállítás kritériumai annak mentén válogatták a kurátortársak, velem együtt is talán, hogy melyek azok, amelyek kiemelkedőek. Egy kiállítás csoport az 1980-ban a szombathelyi textil biennáli témája az volt, hogy Goblen plusz minusz, itt visszautalok a korábbi elnevezésre, ugyancsak tisztázni kellett a terminológiát, tehát mondhatjuk úgy is szakszerűen, hogy kárpit plusz minusz, és a kárpit plusz javára dőlt el, utólag látjuk történetileg a mérleg nyelve. Ennek nagyon erős anyaga volt, és ennek az anyagnak a legjelentősebb darabjait beleértve a díjnyertes művet is bemutatjuk ezen a kiállításon. Utána pedig a későbbi időszakoknak a díjnyertes darabjait, a nemzetközi Kárpit 1, Kárpit 2 kiállítás díjazottait mutatjuk be. Ha lemegyünk a földszintre, a szokásos időszaki kiállító termeinkben még folytatódik a kiállítás, mert ott pedig a 21. századnak egy sajátos jelenségével, kárpit történeti jelenségével találkozhatunk, a csoportos kárpitokkal. Ugyanis a 90-es évektől megfigyelhet egy olyan tendencia a kortárs kárpit művészek között, hogy ők úgy gondolták, hogy hasonlóan a régi nagy kárpit vállalkozásokhoz ők is összefognak, és többen alkotnak egy-egy művet. Ebből a műcsoportból kettőt állítottunk. Ez egyik az valóban a Keresztény Múzeumé is, amire nagyon büszkék vagyunk, a Szent István kárpit, ami 2000-re készült el, két év munkája, révén 33 kárpit művész együtt működése alapján, nem egy tervező, nem egy szövő, hanem valóban közös alkotás, 33 művész egy szinten jelöli ki magát, mint alkotótárs, vagy alkotócsoportot, és ehhez társul egy utóbbi időben készült, egy 2011-re elkészült Európa fényei című darab, ami szintén a Kárpit Művészek Egyesületének egy nagyon szép produktuma. Ezek mellé azért kitettünk olyan műveket is, akik éppen az Egyesület korábbi, illetve mostani elnökét reprezentálják. A korábbi elnökről mindenképp meg kell emlékezzünk, ott Dobrányi Ildikó, akiről az alapítványt is elnevezték, sajnos ő ideje korán elhunyt kárpit művész, az ő emlékére jött létre ez az alapítvány. Neki korábban a Keresztény Múzeum már rendezett emlékkiállítás, most itt is megjelenik, illetve eljutunk egészen a mai napig is.
Hogyan jutott a Keresztény Múzeum arra, hogy kárpit művészeti kiállítást rendezzen? Mi adta az ötletet?
Mi az Iparművészeti Múzeummal együtt Magyarországon a kárpit művészet, a történeti kárpit művészet otthonának tartjuk magunkat, mert ugyan nem tudunk középkori magyar kárpit művészetről, legalábbis az eddigiek alapján nem derült az ki, hogy itt lett volna műhely, viszont bekerültek Magyarországra akár a történelmi előtti évszázadok valamelyikében, vagy később műkereskedelem útján kárpitok, tehát a magyarok is ismerik, a magyar enteriőrök is ismerik, és a magyar múzeumok is ezt a történeti műfajt, és ebben a Keresztény Múzeum egy olyan részt vállal, hogy 21 néhány nagyméretű történeti németalföldi kárpittal büszkélkedünk. Ezek az állandó kiállításon szoktak szerepelni, cserélgetjük ezt az állományt, és ebben a teremben például mi jellemzően a rendezvényeinket tartjuk, például a kiállítás megnyitókat. Tehát arra használjuk ezt a termet, amire a kárpit eredetileg is készült. Tehát egy reprezentatív térben szeretjük mi is a mi rendezvényeinket, koncerteket, előadásokat, megnyitókat tartani. És ide került 2000-ben egy kortárs kárpit is, a Szent István, és műve kárpit, amelyről az előbb beszéltem, és ez adja azt az alapot, amire mi a saját anyagunkra is tudtunk építeni, de megkerestük, együttműködésben dolgoztunk az Iparművészeti Múzeummal, de minden olyan intézmény, akik ahonnan kértünk tárgyakat, és minden olyan művész, aki még birtokolja a saját munkáját, készségesen álltak a rendelkezésünkre, és így nagyon sok helyről nagyon szép anyag gyűlt össze.
A Keresztény Múzeumnak egyébként a jelenlegi koncepcióban mi a célkitűzése, milyen kiállításokat tervez a jövőben, milyen fonal alapján tervezi ezeket?
Időszaki kiállítást azt egy évben legfeljebb, ha 5-öt csinálunk, de akkor az már nagyon sok, inkább 3-at szoktunk tervezni. Ezek jellemzően legtöbb esetben kortárs művészeti kiállítások, de egy-egy évfordulóhoz is sok szoktunk kapcsolódni. Voltak már tematikus kiállításaink is az utóbbi években. Ezek általában valamilyen módon a kereszténység művészetéhez kapcsolódnak a legtöbb esetben, de teszünk néha kirándulásokat más területre is. A minőséget szoktuk előtérbe helyezni, általában országos kérdések vagy nemzetközi dolgokkal foglalkozunk, tehát nem egy helyi jelentő kiállítóhely ilyen értelemben, tehát nem a helyi művészeknek nyújtunk bemutatkozási lehetőséget, hanem ennél egy kicsit tágabbra nyitjuk a kaput szándékaink szerint. Azon kívül a saját anyagunk bemutatása az még egy alapvető feladat, szoktuk változtatni, bizonyos termeket időnként átrendezünk, úgy, hogy az eléggé bőséges raktári anyagunkat be tudjuk mutatni.
Milyen gyűjtemények vannak, hogyan vannak csoportosítva a múzeumnak a tárgyai?
Hagyományosan is ez a múzeum történetéhez is hozzá tartozik, hiszen a múzeumot Simor János érsek alapította 1875-ben, és a nagy közönség számára abban az épületben, ahol most is helyet kap az esztergomi prímási palotában nyitotta meg, külön lépcsőház vezet a kiállító termekhez ugyanúgy, ahogy ez 19. században is látható volt. A magyar középkor tárgyait, ugye ez a 19. század szemléletében nagyon fontos volt felfedezni ezeket a tárgyakat, megmenteni az enyészettől. A maguk módján már a 19. században elkezdték ezeket restaurálni, természetesen manapság már más szempontok szerint korszerű módon nyúlunk ezekhez a tárgyakhoz, de ez nagyon fontos. A legtöbb darab és a leghíresebb középkori darabjaink Garam Szent Benedekről származnak, a Garam Szent Benedeki bencés apátság templomából, az Urkoporsó, Kolozsvári Tamás szárnyas oltára, vagy a Garam Szent Benedektől nem is olyan messze fekvő Selmezbányai egykori oltára, MS-mester oltára, aminek dátuma is rajta van, 1506. Ezek azok az emblematikus darabok, ami miatt a magyar csoportok, de akár a külföldi érdeklődők is mindenképpen eljönnek hozzánk. Ez az egyik része. A középkorhoz kapcsolódik még sok német és osztrák kortárs, tehát késő gótikus 15. századi emlék is, de van egy külön termünk az itáliai művészetnek, ami még egy szintén 19. századi eredetű gyűjtemény, ami kapcsolódott Simor János gondolkodásában az ő középkor szemléletéhez, vagy a múlt szemléletéhez, vagy a historizáló gondolataihoz, hogy érett reneszánsz műveket vásárolt. Jellemzően egy hagyaték az, amire alakul a gyűjtemény. Aztán ez a Simori gyűjtemény kiegészült egy Ipoly Arnold nevű 19. századi, igen sokoldalú tudós főpap gyűjteményével, aki Nagyváradon szeretett volna egy hasonló múzeumot alapítani, egyébként az elnevezés is tőle származik, hogy Keresztény Múzeum, és az ő gyűjteménye, miután Nagyváradon végül nem jött létre a Nagyváradi Keresztény Múzeum, az Esztergomi Keresztény Múzeumba került. Aztán később volt még egy magánhagyaték iparművészeti tárgyakból, porcelánok, kerültek a gyűjteménybe, jellemzően ebből a gyűjteményből. Tehát nagyon-nagyon sok helyről pontosabban három alapgyűjteményből, az Ipoly féle, a Simor féle és a San Marco családi gyűjteményből állt össze a Keresztény Múzeum törzsanyaga, amit aztán a fenntartó esztergomi, később Esztergom budapesti főegyház megye a maga lehetőségéhez mérten bővítget lassan, jellemzően inkább ajándékozások révén, mint vásárlásokkal újabban.
Milyen módon segíti a múzeum a látogatókat, hogy jobban megismerjék ezt az anyagot, gondolok itt múzeumpedagógiára, vezetésre, különböző rendezvényekre?
Hagyományosan van frontális tárlatvezetésünk, mert jellemzően azért hozzánk olyanok érkeznek, akik akár életükben először vagy ritkán jutnak el a múzeum, és általában szeretnék megismerni a gyűjteményt. Ez a diákcsoportokra is igaz, hogy kérnek egy tárlatvezetést, de a tárlatvezetőink azok próbálnak illeszkedni a csoport igényeihez, de újabban néhány éve már múzeumpedagógiai szolgáltatást is tudunk nyújtani. A Pázmány Egyetem múzeumpedagógiai képzéséhez kapcsolódtunk jó néhány évvel ezelőtt gyakorlati helyként, és innen ebből a körből nyertük a most már alkalmazásban levő múzeumpedagógusunkat is, aki nagy fantáziával, korosztály specifikusan, téma szerint, meghatározott saját program szerint szervezi ezeket a múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Most például múzeumpedagógiai napunk is lesz, most havonta szoktunk ilyen programot tartani, hogy meghatározunk egy szombatot, a hónap első szombatját, és akkor a családok számára rendezünk programokat. A következő program az Balassa Bálint köré fog szerveződni, mert ez a híres magyar, első magyar nyelven író költő, Esztergom, vagy a Keresztény Múzeum számára különösen azért fontos, mert mi őrizzük az egyetlen hiteles portrét erről a költőről.
Felnőttek számára is vannak rendezvények, illetőleg vannak-e visszatérő programok, amik rendszeresen megrendezésre kerülnek?
Már vagy 40 éve működik a Keresztény Múzeum baráti köre, akik, ez egy igényes esztergomi társaság, bár vannak távolabbi tagjaink is, akik túl azon, hogy anyagilag is segítik a Keresztény Múzeum működését, elvárják, és joggal elvárják tőlünk, hogy hívjuk őket koncertekre, tematikus előadásokra, igényes megnyitókra, speciális tárlatvezetésekre, vagy a múzeumok éjszakáján, valamilyen érdekes programot szeretnénk nekik nyújtani. Volt már olyan, hogy a pedagógusokat külön hívtuk meg, nekik rendeztünk, szponzor esték is tartottunk már, tehát próbáljuk sok oldalon a felnőtt közönséget is elérni.
Honnan lehet a programokról értesülni? Van-e hírlevél, vagy a honlap?
A honlapunk alapvetően az, amin minden fent van. A múzeum baráti kört, mivel az érdeklődésük hagyományos, ők a megadott címre mindig megkapják a meghívókat nyomtatott formában, de újabban jelen vagyunk a Facebookon is.
Ehhez a Kárpit művészeti kiállításhoz kapcsolódik-e valamilyen kísérő program, valamilyen workshop például, vagy bemutató, előadás?
Kifejezetten a múzeumpedagógiai feldolgozási igény nem mutatkozott meg. Társaságokat hívtunk meg, és hívunk meg folyamatosan, akik speciálisan csak erre a kiállításra jönnek, és vezetést kérnek. Most nemrégiben egy sportkörnek tartottam Museum by Night, egy esti programot, amihez aztán utána még egy beszélgetés is társult. Tehát akkor a múzeumok éjszakáján gitárkoncertet fogunk ebben a környezetben. Nem is koncert, egy művész, ugye Rák Béla fog eljönni, és ott ebben a környezetben ehhez a környezethez illő számokat fog előadni majd nekünk, és ott is lesz majd tematikus tárlatvezetés, amit én fogok tartani majd olyan este 10 óra magasságában erről a kiállításról.
Köszönöm szépen, akkor megint zene következik, és utána a Kaleidoszkóp.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat, következik a Kaleidoszkóp. Először Szegedre invitálom önöket a Móra Ferenc Múzeumba, ahol a Lantai Csont Gergely szudáni fotóiból nyílt kiállításra hívom fel a figyelmet. Ő ugyanis a National Geographic Traveler díjazott fiatal magyar fotográfus, aki egyébként közgazdás, 114 nap alatt több mint 24 ezer kilométert tett meg, Afrikában főképp, és Szudánban, és az itt készült felvételekből lehet most látni egy válogatást első alkalommal. Szintén fölhívom a figyelmet a Makói József Attila Múzeumra, ahol egy néprajzi kiállítás nyílt, pontosabban öltözködéssel kapcsolatban, Pruszlik, Pöndöl, Testhőnálló a kiállításnak a címe, és a kiállítás egyúttal a turisztikához is kapcsolódik. Zalaegerszegen a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban Kossuth díjas fazekas címmel kiállítás nyílt, mégpedig Németh János Kossuth és Munkácsi díjas kerámikus művésznek a kiállítása, aki a hagyományos motivumokat teljesen új formában jeleníti meg a különböző fazekakon és kerámiákon, és ezzel nagyon régi népművészeti hagyományokat elevenít föl. Szentendrén a Skansen galériában szintén a népi kultúrának egy másik iránya látható, Bárány a konyhában címmel, a Szentendrei Skansen ebben az évben a bárányoknak különböző felhasználási módját és az életüket népművészeti ihletés forrásként szolgáló elemeit mutatja be. Ezúttal a gasztronómiát tűzte a magtárban a kiállítás fő fókuszába. Tiszavasvárin a Vasvári Pál Múzeumban Kortárs 3 címmel nyílt kiállítás, három kortárs művésznek a kiállítása, Hollós László, Kossuth és Munkácsi díjas festőművész olajfestményei és grafikái láthatók, emellett az idén 80 éves Vencsellei István fotográfiái, aki egyébként Holló Lászlóról készítette a fotókat, és Boncsér Árpád szobrászművésznek a művei, aki pedig azért mutatkozik itt be, hiszen a nyarakat rendszeresen itt tölti, itt alkot. Tihanyban, a Bencés Apátság galériájában Nyerges Pál a Pannon festő címmel nyílt kiállítás. Ő 1933-ban a Budapesti Műegyetemen végzett, építészmérnök volt, emellett a Pázmány Péter Tudományegyetemen biológia, földrajzszakos tanári oklevelet is szerzett, és a szabadiskolában képzőművészeti tanulmányokat folytatott, tehát a Magyar Képzőművészeti Főiskolán is végzett. Nyugdíjazása után pedig elsősorban festői tevékenységet végzett, kezdetben grafikákat, később egyre színesebb képeket alkotott, kolorista lett a 70-es évektől. Várpalotán, a Túri Várban szintén képzőművészeti kiállítást láthatnak, Picasso a kiállítás címe, és ez a kiállítás azért különleges, mert egy New Yorkba szakadt hazánk fia, Csikós Nagy Zsuzsannának a gyűjteményét mutatja be. Picassónak több műve látható itt, 17 alkotás, egész pontosan 31 grafika, és ebből 17 alkotás a Guernica kőnyomat sorozata. A Budapesti Iparművészeti Múzeumban Merészebb, mint a festészet, a modern magyar kereskedelmi plakát 1924 és 42 között című kiállítás látható. Ez a kiállítás 24-jel indul, amikor a szecessziónak a stílusát egy újfajta magyar grafikai stílus váltotta ki, az emigrációból hazatérő Kassák Lajos, Bortnyik Sándor, Berényi Róbert közvetítésével honosodott meg ez az új irányzat, és alakította át teljesen a magyar plakátművészetet. Majd később más művészeti műfajokban is maradandót alkotott. Széchenyben, Kubinyi Ferenc Múzeumban Régi idők játékai címmel a Szórakaténusz játékmúzeumnak a gyűjteményéből látható egy válogatás. Ez a válogatás a 15 ezer darabos gyűjteményből a századfordulótól a 40-es évekig mutatja be a játékokat, a polgári virághoz kötődő, tehát részben már gyárilag készülő, másrészt háziipari egyedi játékszereket lehet itt megtekinteni. A Közlekedési Múzeumban, ismét Budapesten, Hidak a Dunán címmel olyan egyedi alkotások láthatók, amik a Dunának az összes hídját különböző formában mutatják be, vannak fényképek, amatőr modellezőknek pedig olyan munkái, amelyek néha gyufaszállal, máskor pedig az eredeti vasalásokat is utánzó vaspántokkal készültek. Másfajta művészeti kiállítás látható a budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeumban, Képzőművészek Liszt életében címmel. Itt Liszt Ferencnek a képzőművészet különböző ágai iránti érzékenységét lehet jól megfigyelni, például a historikus freskók hogyan ihlették meg Kaolba hunok csatája, vagy Raffaellónak a Szpozeláció olajfestménye, vagy Zicsi Mihálynak a Bölcsőtől a koporsóig tollrajza, hogyan hatott, milyen formában jelenik meg Lisztnek a zeneszerzői munkásságában. Emellett leveleiből láthatók, illetőleg olvashatók részletek a különböző kiállításokon tett látogatásairól, a benyomásait például a milánói Brerában, a Velencei Akadémia di Pozárban, a firenzei Medici kápolnában és máshonnan az élménybeszámolói. És ha már irodalomról van szó, akkor a Petőfi Irodalmi Múzeumra is felhívom a figyelmet, ahol nem csak a magyar és olasz vendégháza plakátkiállítás látható, amiben a Liszt Ferenc Emlékház is jelen van, hanem nagyon fontos, izgalmas, a nőket különösen középpontba helyező kiállítás a Zsoltártól a Rózsaszín regényig. Fejezetek a Magyar Női Művelődés Történetében címmel is nyílt egy kiállítás, amelyik 6 részre osztik a 16. és 19. század közötti nők művelődésben betöltött szerepéről szól. Végezetül pedig előzetesként a Tatabányai Múzeumra hívom fel a figyelmet, ahol Krajcsirovics Henrik emlékkiállítása van. Ő olyan festő, grafikus volt, aki Tatabányán élte le az életét, és nem csak a műveivel alkotott, hanem tanítványaiban is tovább él a művészetnek a szeretete, illetőleg a tatabányai művészeti életnek és központi szereplője volt. Mindezek után zárjuk a műsort, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.